Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Lakatos László. A következő percekben először az egyre gyakrabban fenyegető vízhiányról lesz szó, ezt követően az Európai Unió környezetvédelmi miniszterei által jóváhagyott jogszabályjavaslatról, vagyis arról, hogy a belső égésű motorral működő járművek is a piacon maradhatnak 2035 után, feltéve, ha szintetikus üzemanyaggal tankolhatók. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Tehát először a vízhiányról. A hazánkban működő vízművek a felmerülő vízigényeket mennyiségileg ki tudják elégíteni, de lokálisan mégis kialakulhat időszakos vízhiány. A probléma leginkább azokat a kis településeket érintheti, amelyeknek az elmúlt években jelentősen megnőtt a lakosság száma. A Magyar Víziküzmű Szövetség főtitkára szerint ezeken a településeken további fejlesztésekre, az előregedett vízhálózat felújítására és kapacitás növelésre lenne szükség ahhoz, hogy hosszú távon elkerülhető legyen a vízhiány. A lakosság vízfogyasztási szokásairól, a vízigények alakulásáról Énekes Gábor kérdezte Nagy Editet.
Felteszem, régiótól, településektől függően változatos okai lehetnek a vízhiánynak, de megnevezne néhány okot, aminek hatására vízhiány alakulhat ki egy-egy településen?
Magyarországon azért általánosságban az mondható el, hogy elegendő mennyiségű víz áll rendelkezésre a víziközmű szolgáltatáshoz. Természetesen lokális eltérések most már Magyarországon is kimutathatóak. Bizonyos térségekben, tehát az Alföldön például jellemző a jelentős aszály és a jelentős vízmennyiség csökkenés, tehát azt tapasztalják a szakemberek, hogy a kutaknak a mélysége 80-100 méter, vagy 100 centivel csökkent. Tehát sokkal mélyebbről, sokkal nehezebben lehet kitermelni a szükséges vízmennyiséget. Akár vannak olyan helyzetek is, hogy bizonyos kutak már nem tudnak elegendő vízmennyiséget produkálni. Ezt egyébként tapasztaljuk az egész ország területén, hogy az általánosságban a kutak vízszintje az jelentősen csökkent. Most nyilvánvalóan egy csapadékosabb időszakban ezek a helyzetek javulnak, fordulnak, de amikor beállnak ezek az aszályos és magas hőmérsékletű hőhullámos időszakok nyáron, akkor bizony ez a tendencia felerősödik. Tehát ez elmondható az egész ország területére, és ezen belül is óriási különbségek tudnak lenni. Ezek viszont már lokális problémákból eredhetőek, tehát akár a hálózattal van, az előregedett hálózattal van probléma, vagy nincs forrás arra, hogy megfelelő mennyiségű vagy új kutakat létesítsenek az adott településen, ahol egyébként vélhetően ezzel párhuzamosan a fogyasztói szokások is megváltoztak. Pontosabban egyrészt a lakosság létszáma változhat, hiszen ezek olyan kis települések, amelyekre jellemzően nagyobb városokból települnek ki, vagy csak nyáron fenntartott ingatlanokat kezdenek el ilyenkor használni, tehát kiköltöznek, és akkor hirtelen nyári időszakban egy megnövekedett vízfelhasználás áll elő, amit a meglévő rendszer nem tud kiszolgálni, mert ő egy általános, normális vízfelhasználásra volt annak idején 50-60, akár 100 évvel ezelőtt méretezve, és azóta megváltozott. Most nyilvánvalóan folyamatosan tudtak a rendszerek ehhez igazodni, de most az elmúlt években, főleg a pandémia kapcsán, nagyon megerősödött ez a vidékre való kiköltözés, és ezeket a hirtelen megnövekedett igényeket viszont nem feltétlenül tudják ezek a rendszerek már kiszolgálni. Ezek a vízhiányok valószínűleg csak néhány naposak lesznek, vagy egy-két hetesek, tehát nem az egész nyáron vonatkoznak, de ilyenkor bizony ezek elő tudnak állni, és nem fogja tudni hatásosan kezelni, bármilyen jó szándékkal és alázattal is állnak hozzá a szolgáltatók, nem tudják ezeket hirtelen kezelni, mert nem tudnak hirtelen kutakat oda rityenteni, illetve átkormányzással, visszaállítással valamilyen módon lokálisan tudják kezelni a szituációt.
Összességében tehát akkor a vízhálózatnak a fejlesztésére lenne szükség ahhoz, hogy fent tudják tartani a vízellátást ezeken a településeken, ahova ugye elköltöztek akár a fővárosból az emberek.
Igen, abszolút, tehát ugye a kapacitást meg kellene növelni, ehhez ugye új rendszereket, vagy bővíteni kell a rendszereket, és nagyon sok esetben a forrást is, tehát a kutak számát is meg kellene növelni, vagy a régi, már kimerülőben lévő kutak helyett újakat kellene létesíteni. Na most egy-egy új kútnak a megfúrása az akár 80-100 millió forint, és akkor itt kezdődnek a járulékos költségek, akkor még a hálózat bővítéséről nem is beszélünk, ugye ennek egy átfutási ideje van, a tervezés, engedélyeztetés, stb. Tehát itt nem lehet gyors reakciót ilyen szinten elvárni. Itt most a helyzetet a meglévő lehetőségekből választva tudják a szolgáltatók kezelni. A hosszú távú változtatásra viszont nyilván szükség van, de ezekhez ezek a források, illetve ezek a peremfeltételek szükségesek.
És akkor ez elmondható, hogy a mostanihoz hasonló, akár néhány napos vízhiányos időszakok azok megszokottak, vagy tapasztalható növekedés ezen a téren?
Én azt gondolom, hogy egyre több lesz, és egyre hosszabban elnyúló időszakok lesznek, mert a rendszereink nem javulnak, hanem csak robbanak. Tehát ez az állapot csak egyre rosszabb lesz, és egyre több helyen fog ilyen helyzet előállni. Nyilván az időjárás meg erre rájátszik, tekintettel a hőhullámokra, illetve a csapadék hiányos időszakokra. Tehát a természet ellenünk dolgozik e tekintetben, és a forráshiány, illetve ezeken a díjakon működtetett víziközmű rendszerek viszont csak tovább avulnak, és folyamatos műszaki problémákkal bírnak.
Elképzelhető mondjuk Budapesten is egy hasonló vízhiány?
Nem gondolom, tehát itt azért nagy mennyiségű kutak állnak rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy nyilván a Duna vízszintje azért befolyásolja a kutak kapacitását, de bízunk benne, hogy itt ilyen problémával nem kell tartós időszakban számítani. Arról nem beszélve, hogy azért a nyári időszakban azért Budapest lakossága is lecsökken, tehát valószínűleg nem fog olyan mértékben növekedni a városon belül a fogyasztás. A megváltozott fogyasztói szokások ugye pont vidéken jelentkeznek, ahol ugye kertek vannak, szép zöld füvet szeretne mindenki, ugye megnő a locsolási igény, a medencék száma drasztikusan szaporodik, azt fel kell tölteni, fenn kell tartani a vízminőségét, tehát ezek mind-mind olyan plusz igényeket jelentenek, amit ezek a sok esetben szökösebb forrással rendelkező települési ellátórendszer nem tud minden esetben biztosítani.
Ha már így a növekvő vízhasználatra is kitértünk, azt el tudnám mondani, hogy a lakosság vízfogyasztási szokásai hogyan alakultak az elmúlt években, hogy milyen trendek mutatkoznak ilyen téren?
Hát az említett medencék az abszolút jellemző, és ugye ez pont a nyár elején érződik ennek a hatása, hiszen akkor általában ugye a forgatott medencéket egyszer kell rendesen föltölteni, de ezek a kisebb mobil medencétöltések ugye most jelennek meg. Pont a pandémia kapcsán érzékeljük, hogy a kiskertekkel sokkal többet foglalkoznak. Ha már elkezdenek locsolni, akkor próbálják ezt az állapotot fenntartani. Az ugye látszik, hogyha a nyár elején csapadékosabb az időszak, és nem kell annyit locsolni, és szépen beindul a veteményes vagy a kert, akkor utána többet locsolnak az emberek, mert akkor már sajnálja veszni, hagyni azt, ami már úgy szépen elindult a folyamat. Szép zöld a fű, akkor már fenn akarják tartani. Meg hát sajnos azért azt is el kell mondani, hogy az olcsó víz, az nem feltétlenül a takarékosságra, a fenntarthatóságot figyelembe vévő fogyasztási szokásokat generál. Mert azért ki kell mondani azt, hogy ugyan a fogyasztónak ez rendkívül kellemes és kényelmes, de Magyarországon nagyon olcsó a víz. Kifizetni nyilván senki nem szeret nagyobb cégeket, de ennek ilyen következménye is vannak, hogy nem spórolunk eléggé a vízzel, nem figyelünk oda a fogyasztásra, és kiváltképpen akkor, amikor a saját kényelmünket akarjuk kiszolgálni, akkor természetes, hogy igény az, hogy álljon rendelkezésre végtelen mennyiségű víz. De hát lehet, hogy eljön az időszak, amikor ezt azért jobban át kell gondolni, és mindpedig nagyon bízunk abban, hogy előbb-utóbb felértékelődik a víznek a szerepe, többek közt az árban is.
Tehát akkor nem tapasztalható valami pozitív irányú szemléletváltás a lakosság tekintetében az elmúlt években, mert ugye azért mostanában elég sokat beszélünk a különböző klímakérdésekről, a felmelegedésről. Ennek kapcsán nem észlelhető valamiféle változás?
De természetesen, tehát azt látjuk, hogy statisztikák alapján azért a vízmennyiség, tehát az egyfőre első napi vízfogyasztás az jellemzően sokat csökkent, hiszen a rendszerváltás után, amikor tényleg forintokba került a egy köbméter víz, ugye ahhoz képest most már ugye több száz forintról beszélünk, tehát ott egy jelentős, és ezt megint az árváltozás váltotta ki, tehát ezt én nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy akkor az emberek elkezdtek úgymond takarékoskodni vele, mert megvették azokat az eszközöket, amelyek kevesebb vizet fogyasztottak, mert tudom, most már a dinnyét nem a kádba hűtik, vagy a folyó csapvízzel fűtik, de még sokkal többet lehetne tenni ennek érdekében.
Nagy Editet, a Vízi Közmű Szövetség főtitkárát hallották a vízhiányról.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A belső égésű motorral működő járművek is a piacon maradhatnak 2035 után, amennyiben szintetikus üzemanyaggal tankolhatók lesznek. Az Európai Unió környezetvédelmi miniszterei által jóváhagyott jogszabály javaslat értelmében az elektromos autók mellett a hibrid és plug-in hibrid modellek is értékesíthetőek a jövőben. Az Autonavigátor főszerkesztője szerint a döntés azért is fontos, mert az elektromos autókhoz szükséges infrastruktúra még fejlesztésre vár. A hibrid járművek ráadásul több szempontból is jobb megoldást nyújtanak, mint az elektromos modellek, mivel hosszabb távú utazást tesznek lehetővé, és emisszió szempontjából is kedvezőbbek lehetnek, mint egy nagy akkumulátorral felszerelt gépjármű. Katona Mátyással Énekes Gábor beszélgetett.
Mit gondol a jogszabályjavaslatban található módosításokról? Szükségesek és indokoltak voltak ezek az enyhítések, vagy inkább a kijelölt klímacélokat nehezítik meg?
Ugye az volt az alapvetés, hogy 2035-től egyáltalán ne lehessen forgalomba helyezni belső égésű motoros autókat az Európai Unió területén, és ez gyakorlatilag azt vetítette volna előtt, csak is elektromos hajtású autók lehessenek a piacon, ezek ugye lehetnek akkumulátoros elektromos autók, vagy mondjuk üzemanyagcellások is, de végül is a hajtásukért mindenképpen villanymotor felel. Most ugye két kiegészítés van, az egyik az az, hogy az évi 10 000 példánynál kevesebb példányszámú márkáknál megmaradhat a belső égésű motor, de hát egyébként nem túl sokáig, 2035 végéig. Sokkal pontosabb ugye az, hogy szintetikus üzemanyaggal viszont megmaradhatnak a belső égésű motorok is. Ez azt jelenti, hogy így gyakorlatilag az összes hibrid, plug-in hibrid autó is megmaradhat, hiszen hogyha szintetikus üzemanyaggal tankolják ezeket, akkor futhatnak, piacra kerülhetnek, egyébként futni természetesen futhatnak gyakorlatilag bármeddig a 2035 előtt értékesített belső égésű motoros autók is, de 2035-től a most elfogadott szabályzás szerint szintetikus üzemanyaggal üzemelő belső égésű motoros autó is szerepelhet az új autópiacon. És hogy ez mennyire volt szükséges, én azt gondolom, hogy nagyon szükséges volt, hiszen azt láthatjuk, hogy Európában még mindig a fő közlekedési forma az autó, és gyakorlatilag a piac az nem képes olyan mennyiségű autót felsorakoztatni, amivel ki lehetne váltani, és hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon 15 év az autók átlag életkora, akkor egyértelmű, hogy az a legfontosabb, hogy minél olcsóbb alternatívák legyenek arra, hogy le tudjuk cserélni a korábbi elavult környezetvédelmi normájú autókat, akár modernebb belső égésű motorosokra, és én azt gondolom, hogy ez egy elég jó irány, hogyha maradhatnak a hibrid, plug-in hibrid modellek is, hiszen azért ezek jellemzően olcsóbbak, mint a tisztán elektromosak, és hosszabb távú utazáshoz például sokkal inkább alkalmasak, és emisszióban is akár lehet az jobb, hogyha ugye egy hibridet üzemeltetünk, nem pedig egy nagy akkumulátorral felszerelt elektromos autót, úgyhogy én azt kell mondjam, hogy üdvözlöm ezeket a kiegészítéseket.
Fel lett vázolva tehát mind a két kiegészítés. Először szeretnénk mindkettőről egy kicsit részletesebben beszélni. Az első, amit ön megemlített, az ugye az, hogy az alacsony példányszámú évi 10 000 példánynál kevesebb autógyártó márkák számára engedélyezik a 2035 végéig a belső égésű motoros autók gyártását. Ezt mi indokolja? Mely tagországtól jött ez a javaslat?
Ez az olaszoktól érkezett, és hát nagyon érdekes, mert ugye Ferrari záradékként is emlegetik ezt. Hát nyilván azért szükséges, mert hogy ők nem tudják a teljes palettájukat, vagy nem kívánják a teljes palettájukat átállítani tisztán elektromossá, és nyilvánvaló, hogy olyan autókról van szó, amelyek futásban nem biztos, hogy sokat hozzá fognak tenni a teljes európai mixhez, de nyilvánvaló az összes luxusautó gyártó számára ez egy fontos kiegészítés. Hát ugyanakkor, hogyha egy év plusz kapnak, akkor én azt gondolom, hogy ez nem olyan jelentős, emiatt mondom azt, hogy sokkal fontosabb az, hogy szintetikus üzemanyaggal megmaradhatnak a belső égésű motorok.
És az ilyen széndioxid semleges üzemanyagok terén hogy áll jelenleg Európa?
Ez egy érdekes kérdés. A német szereplők nyomására került be ez a kiegészítés, és egyébként pont a németek állnak a legjobban a szintetikus üzemanyagok fejlesztésével. Ugye például a Porsche az korábban is már hangsúlyozta, hogy ő nem engedi el a belső égésű motorokat, hanem a szintetikus üzemanyagok fejlesztésére fordít figyelmet. Nyilvánvaló, hogy azért nyomták most ezt, mert ők látnak ebben fantáziát, ahogyan egyébként az olajipari vállalatok is látnak benne fantáziát. Úgyhogy van ebben még nyilván munka, van bőségesen fejleszteni való, de én azt gondolom, hogy a hibrid hajtásláncokkal karöltve ez egy nagyon jó lehetőség lehet.
A 2035-ös dátumhoz közeledve várható, hogy a hibrid modellek és az elektromos autók ára is csökkenni fog?
Sajnos nem. Azt láthatjuk, hogy egyre drágábbak lesznek az autók, egyre drágábbak lesznek a belső égésű motoros autók is, és gyakorlatilag a felára lesz egyre szerényebb a hibrideknek és az elektromos autóknak, illetve hogyha az üzemelési költséget megnézzük, amit nyilván nagyon befolyásolnak az adók, az, hogy az üzemanyagokra milyen adók kerülnek, tehát etéren láthatjuk azt, hogy a felára lesz szerényebb ezeknek az autóknak. Van egyébként nyilván olyan felállás, és nyilván van olyan adórendszer, amikor az jön ki, hogy olcsóbb üzemeltetni egy elektromos autót, de effektív a megvásárlási költség az autó vételára, az nem hiszem, hogy kedvezőbb lesz.
És most áttérünk egy kicsit így az elektromos autókra. Azzal kapcsolatban sokan azt a problémát szokták felhozni, hogy az infrastruktúra kiépítése, a töltőállomásoknak a kiépítése, az még ugye rengeteg munkát és erőforrást igényel. Mit gondol, ilyen téren hogyan teljesítenek az EU-s tagországok, vagy összességében az EU?
Pont nemrégiben jelent meg egy ilyen kimutatás arról, hogy az Európai Unió területén található töltőoszlopoknak a fele két tagállamban, Hollandiában és Németországban található, Hollandiában a legjobb az ellátottság töltők tekintetében. Nyilván Kelet-Európa egészen le van maradva, ugyanakkor azt is látható, hogy sokkal jobban állunk mi itt Magyarországon is, mint mondjuk álltunk akár 5 évvel ezelőtt is, és most már azért a legtöbb villanyautóval nem probléma az országon belüli közlekedés. Ugyanakkor fejben át kell állni, látni kell azt, hogy oké, hogy van most már gyakorlatilag az összes autópályán töltőoszlop. Egy ilyen töltőoszlopon még egy villanytöltőnél is érezhetően több időt szükséges eltölteni, mint egy hagyományos benzinkúton. Így, hogyha egy ilyenhez érkezünk, akkor azért számítani kell arra, hogy lesz ott más, esetleg meg kell várjuk, amíg ő befejezi, esetleg még azt is megvárjuk, amíg az is befejezi a töltést, aki korábban érkezett. Szóval én azt gondolom, hogy itt a közlekedés az mindenképp lassulni fog. Lassulnia kell egyébként a effektív az autózásnak is. Ugye minél lassabban megyünk, érezhetően szerényebb a fogyasztás, ez igaz a belső égésű motoros autókra is. Tehát én azt gondolom, hogy számos olyan dolog van, amit végig kell gondolni. Szükséges-e olyan sokat autózni, mint mondjuk az elmúlt 10 évben tettük, szükséges-e olyan magas sebességgel menni, mint amihez hozzá vagyunk szokva, hogyha 130 helyett akár csak 110-zel megyünk, mert az is egy nagyon érezhető fogyasztás csökkenést eredményez, és miután a villanyautóknak a hatékonysága jobb, mint a belső égésű motorosoké, az esetükben sokkal érezhetőbb ez a fogyasztás csökkentés.
Az elmúlt percekben Katona Mátyást, az Autonavigátor főszerkesztőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért mára a Reggeli Monitor Extrában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.